Nos, nézzük, az építőiparral foglalkozunk, mert az egy nem kicsit szennyező iparág, mind az előállítását tekintve, mint pedig, hogyha tovább gondoljuk, hogy a régi lakóingatlanok szigeteltsége egyáltalán ez hogyan hat a CO2 kibocsátásra, de mi most az új...
És még akkor a bontásról nem is beszéltünk.
És még a bontásról nem beszéltünk, így is van, és azoknak az anyagoknak a vagy megsemmisítése, vagy újrahasználása, felhasználása, de mi most az építőiparról technológiák köré szervezzük ezt a beszélgetést, mert hogy megpróbálnánk kitekinteni a jövőbe.
Hogy lehet ebből mondjuk 2050-ig mondjuk az építőipar klímasemleges? Mondjuk tegyük fel ezt a kérdést Bíró Péternek, például. Nemzetközi épületbiológus, ő az EVOSZ MAKÉSZ elnökségi tagja.
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát a kihívás óriási, de körvonalazódnak-e megoldások?
Igen. A régi tradicionális anyagokkal ugye az emberiségnek már nagyon nagy tapasztalata volt, több évszázada, több évezrede használják az olyan anyagokat, mint a vályog, a fa, a kender, a szalma, ami körbevesz bennünket, és ezek a legmodernebb építés technológiával kombinálva választathatnak ezekre a környezetvédelmi problémákra, olyan otthonok épülhetnek belőlük, amelyek újrahasznosítható részben anyagokból készülnek, ezáltal nem veszélyes hulladékként, újrahasznosíthatatlan hulladékként végzik, hanem teljes mértékben akár egy másfajta építőanyagként tovább élhetnek.
Egy kicsit menjünk bele a részletekbe, ugye, mert hogyha valaki azt mondja, hogy vályog vagy kenderből épült ház, hát az nem a tartósság szinonimája így első hallásra. Meg hát mondjuk, hogyha vályogház van, és mondjuk azt mondjuk, hogy lakáshitelt akarok felvenni, akkor a bank így elkezdi húzogatni a száját, hogy hát vályogházra, hát ha valami kis víz éri, akkor nagy a baj, nagyobb baj, mint a téglaháznál. Meg ugye a magyarok legnagyobb vagyontárgya az ingatlanuk, tehát hogy én nem tudom, én majd 50-60-100 millió forintot kifizetek egy házért, azt szeretném, ha az unokáim is tudnának lakni benne. Tehát ezt a tartósságot, ezt a biztonságot, ezek a modern, de mégis valahol természetközeli építőanyagok is tudják?
Teljes mértékben, és itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek az anyagok, már ezek a technológiák, ugye minősített normák vannak Európában, és most már Magyarországon is újra dolgozzák ezeket a normákat. Ezáltal ezek az anyagok biztonságosan használhatók a tervezőknek és a kivitelezőknek is. Nagyon jó példák vannak arra, hogy például a vályogházból is Németországban 5-600 éves favázas vályogházak vannak mai napig, amik lakottak. De itthon is nem ritka a több mint 100 éves épület, hogyha megfelelően tartják karban, megfelelően épült, odafigyeltek, akkor ezek több száz évig kiszolgálják a tulajdonosokat.
Hogy kell elképzelni mondjuk egy ilyen kender felhasználásával készült házat? Ennek mi a technológiája? Ezt azért kérdezzük, mert ez is egy olyan dolog, amit így nehezen tudja elképzelni az ember, hiszen a három kismalac meséjéből ugye a farkast végül mégiscsak a kőház állítja meg, a szalmaház, meg a másik az nem annyira, a faház sem.
Igen, a kender esetében is például lehetőség van kombinálni egy favázat szerkezettel, ezáltal akár üzemi gyártásban is elkészíthető, és kétféle technológiát használnak a leginkább mostanság. Az egyik, amikor is kender tégla formájában gyakorlatilag bárkitöltő elemként használják a kendertéglát, vagy egy úgynevezett zsaluzásos technológiával, tehát a vászszerkezet közé döngölik be a kender betonnak nevezett anyagot, kender betonnak hívják a szakemberek.
De ez például nem megynek bele a különböző kártevők? Tehát nem fészkelnek be az egerek? Nem kezdi rágni a szú ezeket az újfajta építőanyagokat?
Vagy hogy kell előtte? Vagy
nem kell minden három évente az egész házat kívül belül lefesteni?
Abszolút nem. Tehát ugye itt az egyik olyan adalékanyag, amit használnak, vagy az egyik összetevő, amit például a kenderbetonnál használnak, az a méz. És a méz természetesen távol tartja a rágcsálókat, nem szeretik a kártevők, tehát régen is a régi emberek is használták baktériumölő hatása miatt, illetve fertőtlenítő hatása miatt a mezet is, így itt is be fog válni, illetve itt is bevált.
Mennyire vannak ezek elterjedve, ezek a fenntartatóbb építőanyagok? Tehát van-e már gyár mondjuk Magyarországon, aki ilyeneket készít?
Ugye egy nagyfokú edukációra van szükség, hiszen a szakemberek sem tudják minden esetben, hogy igen, léteznek már ilyen technológiák. Vannak már Magyarországon is ilyen gyártók, akik például gyári minősített vályogépítőanyagokat gyártanak, illetőleg a Kender gyártás újraélesztésére is alakult egy kezdeményezés, és nem sokára bízunk benne, hogy Magyarországról ismét Kender építőanyagok, hőszigetelések fognak készülni.
Itt leragadtunk egy picit a családi házas építkezésnél, de milyen statikai tulajdonságaik vannak ezeknek
az anyagoknak? Mert hogy irodaházat lehet-e kenderből?
Például, igen, nyilván nem egy maxi dubajt, de egy bírja-e a szintezést, tehát ugye emeletes házak épüljenek ezekből az anyagokból.
Igen, ez is volt, mint említettem, az edukáció egy nagyon fontos, és ezért egy 14 állomásos konferenciasorozatot is terveztünk a szakembereknek, építészeknek, mérnököknek, mert például Németországban 2023. szeptember óta háromszintes épületeket lehet vályogtéglából építeni, hogyha megfelelően kombináljuk a tartószerkezetet, például egy favázas épületből, akár 5-6 ezer négyzetméteres épületeket is lehet. A legnagyobb iskola például 12 ezer négyzetméter háromszintes volt, amit Németországban adtak át, illetve egy 5500 négyzetméteres irodaház.
Okay,
de vályokból is épült például a passzívházak hazájában, bocsánat, hogy közbe vágtam, egy szintén 5000 négyzetméter feletti döngölt vályok falazatú irodaház.
Menjük végig a folyamaton. Ezeknek a természet közeli anyagokból készült építőanyagoknak a gyártása is környezetbarát?
Abszolút, és ez az egyik legnagyobb előnyük. Tehát volt most egy Európai Uniós projekt, nem tudom mennyire lehet említsem, ez az Abstro kutatási projekt, egy 2 éves kutatás, amelynek keretein belül épületek, szalma épületek épültek meg, és Németországban az egyik ilyennél az 2600 négyzetméteres volt, 30 apartman kapott benne helyet, meg egy Waldorf óvoda, és végigvezették a szakemberek számításokon, hogy ha ezt a most használt építőanyagokból valósították volna meg, akkor az 60-szor akkora környezetterheléssel járt volna, magyarán annak a szalma épületnek a gyártása plusz 60 év üzemeltetést is magába foglal, mire eléri a mostani kommersz épületeknek a gyártási energiaigényét.
Drágábbak ezek az építőanyagok a hagyományos
hát, nem csak az anyag, hanem a teljes kivitelezés.
Meg a kivitelezés, kell speckó technológia hozzá, újra kell tanulni a köműves szakmát mondjuk.
Nem szükséges, ugye ezekkel az anyagokkal régen is tudtak bánni, most már még könnyebb, azóta mióta ezeket fejlesztik és minősítik, azóta könnyebb velük bánni, illetve lehetőség van arra, hogy a modern gyártás technológiával, például egy készház üzembe már úgy készítsék el a falakat, födémeket, tetőpaneleket, hogy ezek az anyagok belekerüljenek, akár a nyílászárók is már, vagy az elektromos szerelvényezés, és nagyfokú előregyártottság tesz lehetővé. Így maximum 5-10%-kal lesz drágább a végén egy ilyen öko szempontok szerint megtervezett és megépített épület.
Leragadtunk, bocsánat, a bogaraknál, de mi a helyzet? A tűzveszélyessége.
Meg a földrengéssel, ezt is
valaki azt kérdez, igen, hogy igen, mennyire bírja a földrengést egy 3 emeletes vályogház mondjuk, vagy egy vályogból is, és egyéb ilyen természetes anyagból készült ház. Tehát ez két kérdés lehet.
Erre nagyon röviden azt tudnám mondani a földrengésre, hogy meg kell nézni a jemeni többemeletes vályok palotákat, amelyek szintén közel 1000 éve állnak már, és köszönjük szépen, jól vannak. Uh-huh. Tehát ugye a vályog is egy rugalmasabb anyag, valamennyire sérül, de nem fog jelentős kárt szenvedni, illetve a faépületeknél is bemérték a legmagasabb földrengés melletti szimulációt végezték, és nem okozott benne a szerkezetbe kárt. Ugye a fa is egy rugalmasabb, mire eltörik, addigra nagyon nagy terhelést kell kapjon, jóval nagyobbat, mint egy téglaszerkezetnek.
Bocsánat, és a tűz?
Tűz.
Aha. A tűz, tehát ugye itt megfelelő szerkezetbe kell gondolkozni, Régen ugye az őseink, hogyha vastag vályogtapasztást alkalmaztak például a házakon, a 3 centi vályogtapasztás az felel mondjuk a 90 perces tűzbiztonságért, tehát itt is azt lehet mondani, hogy minden olyan előírást be lehet tartani. Aha. A természetes építőanyagokkal, ami a mai szabályozásnak mai szabályozás szerint előírt és elvárás.
Oké, a működés, benne lakni, dolgozni, ez környezetbarátabb, mint megint csak a hagyományos építőanyagokból készült irodáké, lakóépületeké?
Nem csak, hogy környezetbarátabb, itt nagyon fontos kiemelnem azt, hogy egészségesebb is, ugyanis a mai építőiparnak egy másik káros hozadéka az, hogy körbevettük magunkat olyan építőanyagokkal, amelyek már nem természetes alapanyagúak, hanem mesterséges adalékok, vegyi anyagok párolognak ki belőle. Ezt az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO már 84-ben betegépület szindrómaként elismerte, és a természetes építőanyagoknak pedig nincs ilyen káros kipárolgás, azok ugye természetes eredetűek, alapvetően egészségesebb élettereket és munkahelyeket lehet létrehozni. Ezzel foglalkozik egyébként az épületbiológia tudományága is.
Aztán az utolsó aspektus egy ilyen épület életciklusának az, hogyha le kell bontani, akkor ezek könnyebben újrahasznosítható építőanyagok a hagyományosnál? Mert azt szokták mondani, hogy letarálják és mennek az utak alapjába például.
Sőt, a vályognál hallottam olyat, hogyha megrodjan valami fal, akkor akár újra lehet használni a vályogot, vagy újra döngölni, formázni, nem tudom, hogy mi a technológiája, de igazak ezek az állítások?
Abszolút mértékben, és a vályog ráadásul ugye azon túl, hogy újrahasznosítható, nem csak, hogy úgynevezett downcycling, hanem upcycling is megvalósítható vele. Tehát, hogyha nem szennyezett az a mondjuk vályog tégla vagy vályog fal, akkor építhetünk belőle a gipszkarton zöld alternatívájaként vályog száraz építőlapot, vagy készíthetünk belőle újra téglát, készíthetünk belőle vakolatot is, tehát nem csak alacsonyabb értékű termék állítható elő belőle, hanem akár magasabb értékű termék is, és egy új házat húzhatunk fel.
Oké, hát akkor drukkolunk, hogy ez viharos gyorsasággal terjedjen el Magyarországon, bár nem tudom, hogy mennyi hatása lesz, mert nagyon-nagyon kevés új lakás épül, és ez ilyen sajnos rossz magyar hagyomány, de drukkolunk az új építőanyagok mielőbbi elterjedésének, és nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, én
viszont
is. Viszontlátásra.
Bíró Péterrel, nemzetközi épületbiológussal, az Evos Makész elnökségi tagjával beszélgettünk a fenntartható építőiparról.